Kedves táborozók, a mozgásról szeretnék most szólni. Miért és hogyan mozogjunk? Nagyon fontos kérdés ez, ilyen táborban erről szólnunk kell. Minden évben megtesszük, és mindig más domborítunk ki. Idén is hoztam egészen új dolgot, amit idáig még a táborainkban nem mondtunk. Egy nagy ajándékot szeretnék néktek majd átadni, amit az elmúlt évben megtapasztaltam a Jóisten kegyelméből, hogy hogyan lehet azoktól a görcseinktől nyakban, vállban, kézben, deréknél, gerincfájdalmaknál megszabadulni, amelyek oly sokszor kínoznak bennünket. Biztosan ti is tapasztaltátok, hogy amikor szeretnénk a nyakunkat oldalra fordítani, akkor nem megy tovább. Ugye, és hát hetekig, hónapokig szenvedünk miatta. No, hát ennek egy nagyon gyors megoldási módját fogom elmondani, és én magamon tapasztaltam, sőt alkalmaztam, és itt is van egy kedves barátom, Kalinka Béla, ugye, aki tavaly, amikor a táborban jöttünk, akkor megcsináltuk ezeket a gyakorlatokat, a nyaka nagyon fájt, és nem tudta elmozdítani, és utána 10 perc múlva már mozgott. Nincs csodaszer, nem arról van szó, de egy egyszerű fizikai törvényszerűségről. Előtte azonban, mielőtt ezt elmondanám, néhány szót hadd szóljak arról, hiszen szólnunk kell arról, hogy miért érdemes mozogni. Utána arról beszélnék néhány mondatot, hogy hogyan mozogjunk, és végül pedig majd elmondom ezeket a gyakorlatokat, illetve itt meg is mutatom, és itt ki is próbálhatjátok, akár most az órán, és reméljük, hogy megtapasztaljátok a hatását. Az egyik előadás végén megmutattam a hallgatóknak, és hát ott együtt megcsináltuk az ilyen gyakorlatot, és akkor az egyik hallgató felkiáltott, hát hiszen tudom mozgatni a nyakamat. Jó volt hallani és látni, hogy ez tényleg valóságosan működik. Hát, hogy miért mozogjunk? Nem kell hozzá nagyon sok fantázia, a teremtő bennünket mozgásra teremtett. Nem ülésre, nem állásra, nem passzív helyben maradásra, hanem aktiválásra, cselekvésre, mozgásra teremtett. 600 vázizmunk van, 6 milliárd izomrostal, és esedeznek az izmaink, hogy mozgassuk őket. Gondolom, ti is átértétek, és én is sokszor már, hogy amikor ültünk, vagy passzívan egy helyben kellett maradni, és végre kiszabadultunk, és sétálhattunk egy jót, vagy futhattunk, vagy játszhattunk, vagy úszhattunk, vagy nem tudom, mit mondjak, ugye? Éreztük, hogy szinte feloldódnak a feszültségeink, és a bemerevedett, görcsös izmaink megnyúlnak, oxigént kapnak, a vérellátás jobb lesz, a salakanyag távozik, a tejsav, a felhalmozódott tejsav ürül az izmainkból, és érezzük, hogy jobb a közérzetünk. Mozgás hatására megnövekszik a légzés, az oxigén ellátása a szervezetnek, a vérkeringés fokozódik, a pulzus gyorsul, a nyugalmi helyzethez képest 20-szoros sebességgel halad a vér az ereken keresztül. Hát most gondoljátok meg, egy lassú folyású folyó mennyi hordalékot rak le a partján, és egy gyors patak, hogy viszi még a nehéz köveket is. Hát ugyanez van az ereinkben, hogy a lerakódásokat a gyors folyású vér lemossa, leszakítja, hogy így mondjam, az ér falról, és megtisztítja az ereket. 50-szer annyi hajszálér nyílik meg intenzív mozgás hatására, mint nyugalmi helyzetben. Ez rendkívül fontos, mert az életadó oxigén egyrészt táplálja a szervezetünket, elégeti a tápanyagot és energiához juttat, másrészt pedig az egész szervezetünknek ez a friss oxigéndus ellátottsága, a lerakódásainkat, a savas mérgeket kiüríti és feloldja. Nem beszélve arról, hogy a légzés, a mély légzés és az oxigén lugosítja a szervezetet. Ezért, amikor például légzéssel szeretnénk lugosítani a szervezetet, akkor azt csináljuk, hogy kétszer annyi ideig lélegzünk ki, mint ameddig be. És ennek következtében, hogy úgy mondjam, kétszeres időre nyújtjuk el a széndioxid távozását, a széndioxid savas, az oxigén pedig lugos hatású. Ennyi az egész. Légzéssel is tudunk segíteni a közérzetünkön. Emellett az emésztésre is hat a mozgás. Általában a mozgásokat úgy végezzük, mivel két lábon állunk, hogy mindig vagy egyik lábra, vagy a másik lábra helyezzük a testsúlyt, és ennek következtében egy ilyen, például a járásnál is egy ilyen kontraposztos mozgás jön létre, aminek következtében a mellkas, a vállövés, a csípőöv, a medenceöv egymással ellentétes irányba fordulnak el, és pont ez a mozgás, a perisztaltikus mozgás az, ami a gyomornak a működését, a bélrendszernek a működését segíti, így jobban halad a tápanyag, jobb az emésztés, és a perisztaltikára ráerősítünk, jobban távoznak el a salakanyagok. Emellett a májat, a hasnyálmirigyet, a vesét, a belső szerveinket, mirigyeinket masszírozza a mozgás. Ez olyan, mintha egy szívacsot összenyomnánk ki, és kiengednénk, és mindig friss, oxigéndús vér haladna, ahova vér jut, ott a gyógyulás. Ez a dolog lényege. Emellett az idegrendszerünkre is hat. Egy 12 perces intenzív mozgás, izzasztó mozgás, ötször annyi endorfin termel, mint nyugalmi helyzetben. Ez nem mindegy, mert hallottátok tegnap, hogy az endorfinnak milyen hatása van, fájdalomcsillapító, de leginkább kedélyállapotjavító, és amikor így reggelente futunk a harmatos fűben egy 10 percet, 12 percet, ez 5-6-8-9 óra múlva is érezteti a hatását, mert az endorfin szint, ami felment ötszörösére, az nem azonnal esik le, hanem szép folyamatosan csökken. Aztán jön a délutáni túra, megint felvisszük, és egész nap vidámak lehetünk. A depressziónak a legjobb gyógyszere a mozgás, a napfény, a mozgás. Ezért kéne a depressziós betegeket kivinni napfényre, napfény hatására is termelődik endorfin, de mozgás hatására is. Emellett erősíti az izmainkat, csontjainkat, megfigyelték, itt be is jelöltem, ugye hát Magyarországon a legtöbben szív- és érrendszeri betegségben halnak meg. És amit elmondtam, az érrendszerre, szívre hogyan hat a mozgás, ugye erősíti a szívet, ez erősebb szívet jelent, ami azt eredményezi, hogy ritkábban ver a szívünk, csökken a pulzus számunk, és többet tud pihenni egy perc alatt. Ez naponta 3-400 ezer szívdobbanás megtakarítását jelenti. Most képzeljétek el. Ennyit pihenhet a szívünk, hogyha mondjuk mozgunk, mert aki rendszeresen mozog, annak a pulzus száma szépen lassan lemegy, és a nyugalmi állapotban a 72-80 helyett 60-50-45-40-ig lemehet. Ismerek olyan sportolót, akinek 40-et dobban a szíve. Képzeljétek, milyen erős lehet. És mennyi mindent megspórol, hogy úgy mondjam, egy-egy nyolcad másodperc alatt húzódik össze, és a többi idő alatt pedig pihen a szív. A szív- és érrendszeri betegségeknek első számú gyógyszere a mozgás, de különben a cukorbetegeknek is. Saját szememmel láttam egyik életmód táborunkban, Hencidán, hogy egy olyan cukorbeteg bácsit, 70 éves volt, aki jött be a táborba, így jött be az autóból, ketten segítették. Átállították az étrendjét, átállították az életformáját, vízivás, mozgás, napsütés, minden nap, minden étkezés után fél órát kellett sétálni, ezen túl még vagy 2 órát kellett sétálnia. 2 hét múlva 8 kilométert önállóan lement, és 64 egységről 24 egységre levitték az inzulin szintjét. Ilyen hatása van a mozgásnak. Többek között a táplálkozás és a mozgás, de a többi alapelv is kapcsolódik hozzá. Emellett még szeretném megemlíteni a csontritkulás kérdését. Idézek Günther Paulinen Isteni Receptek című könyvéből néhány mondatot. A Washingtoni Egyetem orvoskutatói vizsgálatokat végeztek az 55-70 éves korú testmozgást végző, illetve testmozgást nem végző nők körében. A testmozgást nem végző nők 9 hónap alatt elveszítették csontjaik ásványanyag tartalmának 1%-át. 17 hónapos tréning után testmozgást végzőknek átlag 6,2%-kal növekedett meg csontjaik ásványi anyag tartalma, ami jelentős gyarapodást jelentett. Aztán a testmozgás abbahagyása után 13 hónappal később csontjainak ásványanyag tartalma 4%-kal csökkent. Ez még mindig jobb eredmény, mint amikor elkezdtek mozogni. Ennél fogva persze más tapasztalatok alapján is a testmozgás az egyik legjobb módszernek bizonyult az életkorral járó csontritkulás megelőzésére. 70 éves korral nem mozgó nők elveszítik a teljes csonttömegüknek mintegy 30%-át, különben ezért kezdenek lecsökkenni, ezért mennek össze az emberek. 65 éves korra a nők 25%-ának csontritkulása van, a csontok merevvé válnak és spontán módon törnek, a csontok veszítenek némi kalciumot, amikor alszunk. Testünk úgy értelmezi a mozgáshiány, mint annak a jelzését, hogy többé nincs szükség kalciumra. A tenisz és baseball játékosoknak megnövekszik csonttömegük a domináns karjukban. Ez arra enged következtetni, hogy a testmozgás határozottan erősíti a csontokat, a gyaloglás szintén csonterősítő. Viszont a testmozgás hiánya elindítja a csontritkulás folyamatát. Igen, a szervezetünket úgy alkotta meg a Teremtő, ha nem terheljük meg, különben ezért kellene minden embernek, férfiaknak főképp naponta átélni azt a tapasztalatot, hogy megfeszítik az izmaikat a határaikig. Például mondjuk valaki fekvőtámaszt csinál, én is rendszeresen csinálom, és addig csinálom, amíg többet nem tudok csinálni. Ez azt jelenti, hogy a határa, amíg eljutottam. Vagy húzózkodom, ott van egy ilyen rudunk, széles kézfogása és összetett kézfogása is fel lehet húzóckodni. Volt elmúlt években, én is hát elkezdtem ezt gyakorolni, egyszer sem tudtam megcsinálni. Most már meg tudom néhányszor csinálni, így pedig majdnem 5-10-szer meg tudom csinálni, hogy felhúzózkodok, de ezzel csak a magam számára azt értettem meg, hogy igenis gyakorlással lehet erősödni, és ha megfeszítjük az izmainkat, a csontjaink is erősödnek. Kedves hölgyek, nektek ez különösképpen fontos. Már nem a húzózkodás, meg a ilyen dolgok, hanem hogy olyan megfeszítő mozgást végezzünk, hogy ezáltal a csontok erősödjenek. Nem mindegy. Nagyon sok mindent lehetne még elmondani, hogy mennyi mindenre hat a mozgás, hogy mennyire egyensúlyba hozza a hormonrendszer működését, és az egész személyiségre pozitívan hat. Megfigyelte Kenneth Cooper, aki a Cooper-tesztet kidolgozta, hogy azok az emberek, akik rendszeresen mozognak, azoknak a személyiségükben olyan változások jönnek létre, amelyek perdöntőek. Például jobb probléma megoldó képesség, magasabb intelligencia szint, jobb kifejező képesség, kreativitás, nagyobb testbiztonság, a saját képességeikkel, erőikkel való reális szembenézés. Hát igen, mert hogyha valaki végez valami mozgást, sportolást, akkor pontosan, hogy úgy mondjam, belőheti a határait, hogy mire képes. Nem lő túl a célon, mert megmutatja maga, hogy úgy mondjam, a produkció, hogy hol a határ. És ezáltal reálisabb önismerettel ajándékoz meg. Emellett azt is tanácsolja Kenneth Cooper, de mi is mondjuk, és bibliai alapelv is, hogy mindig tanuljunk, és mindig próbáljunk újabb mozgásformákat elsajátítani. Háromféle alapvető mozgásforma van, mind a hármat érdemes gyakorolni, mert a három együtt teljes, a Teremtő úgy alkotta meg a testünket, hogy mind a három mozgásforma jót tesz nekünk. És ha valaki csak az egyiket gyakorolja, akkor a másik kettőben hiány lesz. Az első mozgásforma a dinamikus vagy aerobik jellegű mozgás, ugye a szóban is benne van, hogy oxigén töblettel jár, izzadással, szív és tüdő kapacitás növelésével, intenzív légzéssel, ennek következtében a szív erősödik, a tüdő erősödik, és a kitartást növelő izomrostok szaporodnak el a testbe. Futás, kerékpározás, úszás, teniszezés, ki tudja mi, ugye mi bármilyen mozgás, ami dinamikus mozgás. Ez nem izomtömeg emelkedést jelent, hanem inkább a kitartó izmokat erősíti, de a szívet, a tüdőt növeli, tüdő vitálkapacitását növeli. A Biblia is mondja azt, hogy félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Kitartásra nevel, és tapasztalat, hogy lelki hatása is van, aki ilyen mozgásformát kezd gyakorolni, annak a lelki kitartása is növekszik. Nem kell hozzá nagy fantázia, ugye? Beszéltem versenysportolókkal, én ugyan nem vagyok versenysportoló, de magamon is megfigyeltem, hogyha fizikailag eltunyulok, vagy nem mozgok, vagy úgy leülepedek, akkor kicsit ez a lelkileg is ilyenné kezdek válni. Tehát nagyon szoros kapcsolat van. Ha viszont dinamikus vagyok, akkor érzem, hogy szellemileg is dinamikusabban mozog az agyam, ezért nagyon szeretünk gyerektáborokba járni. Most is elmúlt héten gyerektábor volt, fürkésztábor, és a gyerekekkel aztán játszani kellett, nincs mese. Velük együtt kellett futkározni, túrázgatni, játszani, problémákat megoldani. Én úgy éreztem, hogy fiatalodom, ugye, közöttük. És ezért érdemes mindig ezt a mozgásformát is gyakorolni. Métázgattunk itt nagyokat, futkároztunk. A másik mozgásforma a rugalmasságot, hajlékonyságot segítő mozgások. Ezeknél az izületeinknek, izmainknak a határpontig való nyújtásával feloldjuk a testünkben lévő görcsöket, feszültségeket. Általános törvény, hogy amikor például egy helyben most itt ültök, meglátjátok, milyen jól fog esni majd 11 órakor a mozgás, akkor ilyenkor az ülés következtében, mert ezek a székek hát nem a legjobbak, hogy enyhén fejezzem ki magam, érzitek majd, amennyiben a testetek egészségesen működik, hogy fájni fog egy kicsit a derekatok, vagy a lábatoknál nincs valami rendben, ugye? Ez természetes, mert elmerevednek az izmok. Na, hogyha azokat az izmokat elkezdjük mozgatni, megfeszíteni, nyújtózkodni egy kicsit, mint reggeli tornánál is, akkor ezek a bemerevedett izmok megnyúlnak, a vérellátásuk jobb lesz, salakanyag távozik, nagymértékben oxigén ellátása dúsabb lesz, és ezáltal megkönnyebbül felfrissül az izom. Ez a dolog lényege. Ilyenkor tudatosan reggelente, ezért végezzük ezeket a nyújtó, lazító gyakorlatokat, hogy az éjszakai merev óráként tartó mozdulatlan helyzetekben az izmaink bemerevednek, és ezáltal a mozgástartományuk csökken. Ezért jó ezeket feloldani és mozogni. Ennek is van hatása, ugye például az alkalmazkodó képességünkre hat, ahogy rugalmasabbak leszünk testileg, ahogy János elmondta, lelkileg is hat ránk, a lelki rugalmasságunkat is növeli ez a mozgásforma, mert visszahat a test a lélekre. A harmadik típusú mozgásforma az erőnövelő vagy súlyzós edzések, ami nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nekünk súlyzózni kell. Egyik táborunkban ugyan azt csináltuk, hogy másfél literes flakonba vizet tettünk, és kimentünk, és ezzel próbáltunk vállgyakorlatokat, mellgyakorlatokat, hátizomgyakorlatokat végezni, és ez is hatásos, már másfél kilogramm többlet is nagyon sokat jelent, de a saját testünk is lehet a súly. Ha például fekvőtámaszt csinálunk, a férfiak lábujjhegyen állva, a nők térdre leereszkedve, és így toljuk ki magunkat, akkor a testünk 20-30-40-50 kg súlyát toljuk ki. Ugye? Tehát ez is súly. Vagy ha egy lábon állunk, és kicsit mozgatjuk magunkat, ugye, akkor egy lábra visszük a testsúlyt. És így tovább. Sőt, azt is lehet, hogyha amikor megfogjuk így a kezünket, és belégzés után visszatartásra ezzel a kezemmel befelé húzok, a másikkal kifelé tolom, és közben így végzem. És mind a két mozgás, ez a biceps, ez meg a tricepszizmot segíti, ugye? Vagy épp a mellizomnál. Tehát a saját testemmel is tudok súlyzós edzéseket végezni, sőt, igazából ez a legcélra vezetőbb, mert nincs mindig velünk súlyzó, de a saját testünk mindig velünk van, és használhatjuk, és használjuk is. Ennek nagyon nagy jelentősége van, ez az izom, ez a mozgásforma az, ami növeli az izmot. Tehát minél több ismétlésszámmal végzünk egy gyakorlatot, annál kisebb az izomnövekedés, de annál nagyobb a kitartás. Minél kisebb ismétlésszámmal végzünk egy gyakorlatot, tehát mondjuk csak ötször tudom magam felhúzni, és hatodikra már minden erőmet megfeszítve nem tudom tovább, akkor ez növeli a triceps izomnak a mennyiségét. Nem mindegy. Nagyon sok embernek elsatnyúltak a hátizmaik, hasizmok. Ezért esik le a válluk, tolják ki a hasukat, és így járnak, ugye? Vagy sokan így járnak. Most ezt nem gúnyból mondom, csak mutatom, mint jelenséget. Ennek mindaz az eredménye, hogy a hátizmok elsatnyúltak, és ezért mit kell csinálni? A hátizmokat kell erősíteni, hogy jó lessen, egyenesen állni. Akiknél ez kezdeti fázisban van, és bemutatom a gyakorlatokat, és mondom, hogy húzzuk ki magunkat, rendkívül kellemetlenül érzik magukat, és rosszul. Nem csoda. De ezt is meg lehet tanulni, ha megerősödnek az izmaink, ha a hátizmok erősítésével nyújtjuk a mellizmot, ugye ezekkel a gyakorlatokkal, és megtanuljuk a fejünket felemelni, akkor ennek következtében majd élvezni fogjuk az egyenes tartást, és a csigolyáink közötti porckorongok pontosan úgy, ahogy a teremtő megalkotta, az egyenes tartásban helyezkednek el így, és a legkisebb terhet adják a porckorongra a csigolyák, amennyiben görbén állunk, tehát hogyha mondjuk puposítok, akkor az itt lévő, normális helyzetben lévő porckorong ilyen nyomást kap. És itt látjuk, mi történik, ugye? Ha így puposan, szépen felveszünk egy súlyt, és rendszeresen, akkor mi történik majd? Olyan nyomást kaphat a porckorong, ráadásul nem is iszunk elég vizet, és nem vagyunk dinamikusak, nem mozgunk eleget, hogy egyszer csak kiszakad, és a benne lévő puha, kocsonyás állagú anyag kitüremkedhet, és megnyomhatja az ott lévő ideget. Polckorongsért. Tehát ezért az egyenes tartás létkérdés, nem beszélve arról, hogy lelki hatása is van. Megfigyelték azt is, hogy a tartás nagyon sok mindent elárul az embernek a lényéről, a gondolkodásmódjáról, törekednünk kell egyenes tartásra, vissza kell nyernünk az egyenes tartásunkat. Vissza lehet nyerni. Nem könnyen. Én is 2-3 évi küzdelemembe került, még nagy nehezen visszanyertem valamennyire, és állandóan kontrollálnom kell. Mindig újra és újra fegyelmeznem kell magamat, hogy egyenesen üljek, vagy álljak, ugye? Tehát ez nem automatikus sajnos. Ez is a természetünkben az van, hogy tunyán, lomhán üljünk, és engedjük el magunkat. De ezt is lehet tanulni. A Biblia azt mondja, hogy egymás terhét hordozzuk. Rendelkezzünk erőtöblettel. A férfiaknak azt mondja, legyetek férfiak, legyetek erősek. Megkérdeztünk hölgyeket, lányokat, sok alkalommal voltunk osztályfőnöki órákon, hogy mi a férfi ideál. Elmondták, hogy az a férfi, aki kedves, megértő, gyengéd és figyelmes, akire lehet számítani és támaszkodni. kedves férfi társaim, igyekezzünk. De mindig hozzáfűzték, és legyen erős. Mert ez egy férfihez méltó az erő, hiszen egy családnak a terhét kell hordoznia, és ezért megfeszítenie az izmait. Érdekes, hogy Ellen Goodwight, aki nagyon tisztelünk az egészségügyi tanácsai miatt többek között, ő azt írta, hogy minden férfinak, minden nap, a fiataloknak különösképpen meg kellene határaikig feszíteniük az izmaikat. Mert ez válik a lelki javukra. Tehát egymás terhét, hogy hordozhassuk, hogy erőtöbletünk legyen, mert egy csodálatos gépezet a testünk. A Teremtő úgy alkotta meg, hogy ha mi edzünk, ha tevékenykedünk, ha mozgunk, akkor a szervezet erre úgy reagál, hogyha megterheljük az izmainkat és a csontjainkat, akkor a szervezet úgy reagál erre, hogy azt érzékeli, hogy valami nagy erőkifejtés van itt a háttérben, és ezért növelni kell az izmoknak a tömegét, vagyis képezni kell, izmot fejleszteni kell, és a csontot pedig sűríteni kell. Csontsűrűség. És ezért ezt fent lehet tartani, ezt az állapotot. Fontos, hogy rendszeresen mozogjunk, hatékonyan, megvalósítható célokat tűzzünk ki, jussunk el a határainkig, és fejlődjünk, tanuljunk állandóan új mozgásformákat. Ennek segítségével a kreativitásunk növekszik, majd az idegrendszer megerősítése előadáson el fogom nektek mondani, hogy az egyik legnagyobb idegrendszert erősítő és agyerőt növelő tevékenység többek között az új feladatok, az új kihívások elfogadása és az alkotó módon való megközelítése. És így van ez a testmozgásnál. És ne ijedjünk meg, ha egy új mozgásformát kell tanulni. Ne ijedjünk meg, ha olyan mozdulatot kell begyakorolnunk, amit még sosem végeztünk. Én is emlékszem rá, amikor ezt az elvet megértettem, 40 éves voltam körülbelül, számomra a legelképzelhetetlen mozgás a korcsolyázás volt. Én úgy éreztem, hogy ez az a mozgás, amit én nem tudok elsajátítani. Gyerekkoromban, ifjúkoromban rátették a korcsolyát a lábamra, estem, ütöttem magam össze-vissza, és valami mélységes nagy vágyam volt, hogy jó lenne megtanulni korcsolyázni. Mondom, ez egy jó kihívás. Számomra ez szinte lehetetlen. Megpróbáltam, vettem egy korcsolyát, elmentem a korcsolyapályára Győrben, és hát elkezdtem gyakorolni. Hát mondanom sem kell, estem, ütöttem, vertem magam minden formában, tiszta kékzöld voltam, már ilyen polifomokat vágtam szét, és raktapasztal ragasztottam fel a izületeimre, meg a fenekemre, meg a csontjaimra, hogy valahogy már ne üssem annyira agyon magam. De hát csak nem ment, akkor még nem tudtam, hogy vannak ilyen védők, amiket fel lehet tenni. És akkor ott kínlódtam, amikor egy olyan 7-8 éves formátumú kis jéghokis fiú, ott körülöttem rebdesett a jégen, és akkor oda mentem hozzá, hogy mondom, könyörülj már rajtam, hogy kell csinálni, én nem tudom. És akkor ő elkezdett engem tanítani. Néhány alkalommal megtanította az alapmozdulatokat, és azt szépen begyakoroltam, és most már élvezettel tudok korcsolyázni. Megtanítottam Zsuzsámat is, és most már élvezzük a korcsolyázást. És számomra ez egy óriási lelki élmény volt többek között, hogy megértettem azt, hogy igenis legyőzhetők a határok. No hát, ennyit szerettem volna mondani, és most mondanám el azt, amit ígértem, hogy hogyan tudunk megszabadulni a görcseinktől, a beszűkült izom merevedésektől. A természetünknek az a jellegzetessége, hogy ha nem mozgatjuk az izmainkat, akkor a mozgás tartományunk csökken. Nagyon sok embernél tapasztalhatjuk azt, magunkon is elsősorban, hogy amikor például bizonyos mozgásokat nem végzünk a nyakunkkal, akkor nem a nyakunk fejünket mozdítjuk meg, amikor oldalra nézünk, hanem biztosan észrevettétek, hogy így nézünk oldalra, ugye? Emlékszem, voltam egy ilyen manuálterápiás szakembernél, vittem egy barátomat, és akkor mondta, hogy nézzen oldalra, tud oldalra fordulni? Ezt tudok. Ezt csak a fejét mozgassa, a vállát nem, és de rendben. Oldalra nézett. Szóval nem jó, leállította a vállát, a fejét mozgassa, akkor csak ennyit ideig tudta elmozdítani a fejét. Elvégezte a kezelést, utána a fejét így tudta elmozdítani. Mert azt mondta, hogy minden egyes embernek van egy természetes anatómiai határa, ami a cél. Abban nincs semmi rendkívüli. Az anatómiai határig kell végezni ezt a mozdulatot, de ha nem végezzük, akkor ennek következtében az lesz a következmény, hogy ez a mozgástartomány mindig egy kicsit szűkül, ugye, hogy például, ha fáj. Nem akarunk arra nézni, utána fordulunk. Fáj, utána még kisebb lesz a határ, majd még kisebb, végül már csak ennyit tudunk mozgatni a nyakunkat. Hát ez tragikus, ez nem jó. Ilyenkor Nagyon fontos az, hogy nyújtást, lazítást végezzünk, ez a stretching, így is mondhatjuk, ugye ezt a fogalmat. Megismerkedtem egy szakemberrel, Kövér Tamásnak hívják, Győrben rendel, és Sopronban, és tényleg olyan sikeresen végzi ezt a munkáját, hogy 3 hónapra előre le van foglalva előtte minden fél óra. Én is csak álmodtam, hogy hogy képes erre. És ő mondta nekem, sokat beszélgettem vele, jól összebarátkoztunk, és sok mindent megtanított, hogy a mozgásszervi betegségek és műtéteknek a 90-95%-át meg lehetne előzni, hogyha ezeket a gyakorlatokat, amiket most itt majd elkezdek nektek mondani, ezeket gyakorolnák az emberek és mozognának. Ehelyett inkább protézist ültetnek be, ezért műtéteket hajtanak végre, pedig hát elképesztő hatékonysággal lehet az izmokkal, magukkal gyógyítani, illetve a helyes mozgástartomány visszaállításával. Ebben nincs semmi titok, ez egyszerű fizika, egyszerű logika, csak mivel elszoktunk ettől a gondolkodásmódtól, ezért érdemes újra megtanulnunk. Na hát mielőtt elmondanám, hogy ő hogy csinálja pár gondolatot a nyújtásról, lazításról, a helyes nyújtásnak vannak szabályai, amiket jó tudnunk, például az, hogy nem szabad, hogy fájjon, amikor nyújtunk, az más, hogy az izmainkban feszültség van, és egy bizonyos természetes, hogy is mondjam, mértékig tartó fájdalom, de az nem szabad, hogy nagyon fájjon. Ez egy szabály. Aztán a másik az, hogy a nyújtás nem verseny. Ha valaki meg tudja csinálni azt, hogy mondjuk a térdét hozzáérteti a fejéhez, ne akarjuk rögtön utánozni, mert esetleg izomszakadást élünk át, ugye? Ennek semmi értelme, mindenki a maga határaig nyújtson. Aztán azt is megfigyelték, hogy a jó nyújtásnál a test statikus állapotba kerül, és nem rugózik. Tehát például, hogyha valaki szeretne előrehajolni, és egy határt elér, akkor ne azt csinálja, hogy állandóan húzigatja magát oda, és mindig rugóztatja az izmot, ez nem jó. Megfigyelték, hogy nem lesz jobb a hatásfoka a nyújtásnak, és sérülés veszély. Menjen el a határig, és ott várjon. Megfigyelték, hogy 20-25 másodperc, illetve fél perc az, ami elég ahhoz, hogyha kitartjuk azt a tartást, hogy lenyúljon az izom, tehát megnyúljon az izom, és ezáltal feloldódjanak a merevségei. Többet nem kell. Azt is megfigyelték, ha valaki egy percig végzi, nem lesz hatásosabb. Tehát a mértékletesség ezen a ponton is megragadható. A nyújtó gyakorlatokhoz nem kell lendület. Bár a nyújtásnak ugyan van több fajtája, én 5 fajtáját itt összeállítottam, és el is hoztam nektek, mindenki elvehet, ingyen egy ilyen kis lapot tudunk adni, ahol leírtam a nyújtásnak a törvényszerűségeit, hatásait, és kb. 10 gyakorlatot, illetve a reggeli tornánkhoz, és a tartás és légzésjavító tornánkhoz egy másik lapot is összeállítottam, amelyen a tartás és légzésjavító torna olvasható, ábrákkal, illetve egy általános torna, amit érdemes gyakorolni. Mind a kettőből vihettek bőségesen, van. 5 féle nyújtás van. Az egyik a dinamikus nyújtás, ami a legkevésbé hatékony. Például amikor a nyakamat szeretném ellazítani, és akkor viszem ebbe az irányba, és mindig eljutok eddig a határig, és itt elkezdem dinamikusan mozgatni. Ez, amit mondtam, hogy nem a legszerencsésebb. A másik az aktív nyújtás, amikor felveszek egy pozíciót, mondjuk erre nyújtok, és ugye ezt az izmot nyújtom, ugye hát érzékelitek, ez feszül, ugye? És ezzel az izommal, ami a nyaknál itt helyezkedik el, húzom meg, tehát az antagonista izommal feszítem ki, és nyújtom az izmot. Ez az aktív nyújtás. A passzív nyújtás, amikor elmegyek eddig a határig, és fogom, és megszüntetem ezt a feszítést, és a saját kezemmel húzom meg. Ugye? Tehát ez a passzív nyújtás. De az a spárga is ilyen, hogyha mondjuk felteszem a lábamat egy helyre, és akkor nem az izmommal tartom meg, hanem az asztal tartja meg a lábamat, ekkor passzív nyújtásról beszélünk. Az izometrikus nyújtás az, amikor úgy nyújtom meg az izmot, hogy mondjuk oldalra hajolok, és ellenirányban alátámasztok, és ráhúzok. Tehát ezzel az izommal még ráfeszítek a saját feszítésén túl, mivel ellentartok, és ezáltal még jobban nyúlik az izom. Ez volt az izometrikus nyújtás, és az ötödik a legjobb és a leghatásosabb, és ez a dolog lényege, amikor a passzív nyújtás és az izometrikus nyújtás kombinációjával hajtjuk végre a gyakorlatot, mutatom. Tehát azt csináljuk, hogy először megfeszítem az izmot, addig a határig, ameddig eljuthatok. Utána ellentétes irányból ráfeszítek, itt ennél a pontnál, meg is próbálhatjátok. Egy mély légzés után 8 másodpercig ráfeszítek, és utána kilégzésnél ráhúzok. Megfigyelték, hogy egyharmaddal jobban megnyúlik az izom, hogyha előtte feszítünk. Ez az a gyakorlat, amit mondani akartam. Na hát ez úgy zajlik le egy ilyen bizonyos nyújtás és gyógyítás, hogy amikor például maradva a nyaknál, hogyha valaki mondjuk, hogy ne ezt az oldalra való mozgatást mutassa, hanem mondjuk, ha valaki szeretné elfordítani a fejét, most nektek kell kitalálnotok a megoldást. Valaki nem tudja elfordítani a fejét erre, akkor mit kell csinálni? Tessék? Hogyan? Melyik irányba kell neki támasztani? Tehát, hogyha erre nem tudja mozdítani, akkor így kell megtámasztani, ugye? És erre feszítem. Antagonista izommal feszítek, 8-10 másodpercig, utána lazításra, kilézgésre elmegyek idáig, a határig. Megint mit csinálok? Belégzés, megtartom, visszatartás és ellenfeszítek. És háromszor, ha ezt megcsináljuk, a végül elérkeztünk az anatómiai határhoz. Ezt úgy csinálta, és úgy lehet csinálni, hogy az az izom, ami fáj, azt az izmot kell jól megfigyelnünk, hol fáj, melyik mozdulatnál fáj. Utána a krémmel bekenjük a kezünket, mondjuk, ha nyakról van szó, és 10-15 percig nyugodtan, ott, ahol fáj, és a környékét is bemasszírozzuk. Nyugodtan. Hosszan masszírozzuk. Azért, hogy a környékén lévő izmok a fájó izommal, a begörcsölt izommal együtt lazuljanak, oldódjanak, és bemelegítjük az izmokat. Miután ez a 10-15 perc masszírozás megtörtént, akkor kezdjük el alkalmazni, például mondjuk, ha erre nem tudja mozdítani a fejét, akkor nekem azt csinálta ez a szakember, hogy nem rögtön ezzel a gyakorlattal kezdte, hanem csinálta oldalra, erre, oldalra, erre, előre feszített, hátra tette, hátulról előre, és mindent körbejárt. És a problémás részt hagyta utoljára. Na vajon miért? Az összes izmot körülötte bemelegítette és lelazította. Tessék? És így azok a körülötte lévő görcsös állapotok feloldódtak, és mi történt? Utána legvégén nyúlt ahhoz, és azt csinálta, amit mutattunk, ha erre nem mozdult, ráfeszített, végül, és határig eljutott. Na most akkor jön a házi feladat, illetve a megoldás. Korcsolyáztam, ha már megtanultam. Kint a tavunknál, és egyszer csak majdnem elestem, és hirtelen előre nyúltam, majdnem elestem, és úgy meghúzódott a vállam, hogy nem tudtam ennél jobban felemelni. Mindig próbáltam a redőnyt lehúzni, és úgy belenyúlott, hogy alig tudtam megmozdítani. 3-4 hónapig szenvedtem ezzel a vállfájással. Nem tudtam, hogy mit csináljak. Elmentem a manuál terápiás szakemberhez. Mit csinált? Mondjátok meg. Most már tudnotok el? Mit csinált? Mivel kezdte? Masszírozta, kikereste, hol fáj, megvolt. Azt mondta Attila, olyan ez, mint hogyha homokban keresnék kavicsot. Ha laza izom, elazítja az izmot, és a homokban kereste a kavicsot, megvan a kavics, ott fáj, igen. Rendben, körbe masszírozta 15 percen keresztül. Merre nem tud mozgatni? Mondom, eddig tudom csak felemelni. Akkor mit csinál? Lefektetett az ágyra, hanyat, és milyen mozdulatot végeztetett velem? Pontosan. Ha erre nem tudom mozdítani, akkor az antagonista izom mit csinál? Lefelé húz. Így feküdtem hanyat, ő ideált, és azt mondta, így behajtotta a kezemet, beállította azt a helyzetet, amiben pontosan tudta, hogy az ellentétes irányban van, és azt mondta, belégzés, visszatartás, és nyomd le erre. Teljes erővel ellentartott. 15 percig, utána kilégzés, felemelte a kezemet eddig. Felemelkedett. Utána itt megtartotta. Megint, idáig felemelte. Hát mondom, ez hihetetlen. Hát nekem úgy fájt, hogy nem. Harmadszorra pedig a határig elment. És lejöttem az ágyról, és tudtam mozgatni a kezemet. Ennyi az egész. Nagy ajándék. Tudjátok, hány embernek már azóta segítettem? Pedig én nem vagyok szakember, és nem is akarok ezzel foglalkozásszerűen foglalkozni, de hát most látjátok, és értitek a dolog lényegét. Ugyanezt meg lehet csinálni vállal, nyakkal, csípővel. Nagyon sok embernek a csípője és a dereka van beállva. És majd most itt nincs mód itt a dobogón ezeket megmutatni, de majd ha tornázunk, akkor bemutatom nektek, hogy a csípőt. Mert ugye nekem lehet, hogy azért adta a Jóisten, hogy megtanuljam a gyógyítását, mert nekem a nyakam is fájt, a vállam is, és a csípőm is. És hát mindegyiket megtanította, hogy hogyan kell elazítani, hogy továbbadjam, mert tényleg hatásos. Tényleg hatásos, hogy ezek a gyakorlatok feloldhatják a görcseinket, és tudatosan alkalmazhatjuk. Ezáltal elérhetjük azt. Régen emlékszem, amikor hirtelen egy rossz mozdulat miatt beállt a nyakam, hetekig, hónapokig szenvedtem miatta. Most, ha érzem, hogy beáll, elkezdem végezni ezeket a gyakorlatokat, már aznap megszűnik a fájdalom. Azért nem mindegy, nem? Hónapokig vagy egy nap. És tudatosan rámozgatok mindig, és rá elvégzem ezeket a gyakorlatokat, 2-3 nap múlva teljesen eltűnik. Azért ez szerintem nagyon nagy ajándék. Mert hogyha görcsös egy izmunk, akkor az egész lényünkre egy ilyen furcsa rossz érzés telepedik, hogy nekünk valamiben nem vagyunk teljes értékűek, és egy kellemetlen rossz környezet vesz rajtunk erőt. Hát én szívem mélyéből kívánom, hogy éljetek ezekkel a lehetőségekkel. 11 órakor Szilárd vezetésével Kardos Péter barátom, nem tudom, itt van-e, hol van, a segítségével kint, igen, illetve megkérjük, hogy Andor, te is, ha jönnél segíteni, hogy az izomcsoportok szerinti mozgással segítsetek megértetni velünk az edzés formáját, például a hasizomnak, a hátizomnak, a vállizomnak, a lábizmoknak, feszítő, nyújtó gyakorlatokat. Én is közben majd megmutatok egy-két gyakorlatot, azért, hogy ezeket tanuljuk meg, mert minden egyes izom feszítés és dolgoztatás után, például amikor fekvőtámaszt csinálunk, jó megtanulni, hogy hogyan kell lelazítani a tricepszizmot. Ha hasizom gyakorlatokat végzünk, akkor utána mindig a lazítást is el kell végeznünk. Ha hátizom gyakorlatot, akkor szintén, mert ha nem, akkor a megterhelt és megdolgoztatott izom szintén megrövidül és begörcsölhet. Ezért lehet az, hogyha valaki intenzíven edz, de nem lazít, ennek következtében bemerevednek az izmai, és a mozgás tartománya csökken, és ez nem jó. Hát ennyit szerettem volna elmondani, és Bélát kérjük még meg, hogy néhány percben mondja el nektek a túrázásainknak a törvényszerűségeit, amire érdemes figyelni a túrázásnál.